Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A szakképzés egyre szorosabb kapcsolatban van a gyakorlattal és a munkaerőpiaccal, így látja a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. Pölöskei Gábornéval beszélgettem.
Amikor az ágazati alapvizsgát a tanulók leteszik, akkor utána kimennek a munkaerőpiacra, hogy így mondjam, és valamilyen vállalatnál, mesternél tanulják meg igazából a szakmát. Ez az időszak, ez részben lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek valóban a gyakorlatban sajátítsák el, részben pedig lehetőséget teremt arra, hogy maga a vállalat, a gazdálkodó kiválassza az utánpótlását. Ugye azért ennek elsősorban ez a jelentősége, hogy ő neveli, hogy úgy mondjam, a saját munkavállalóját. Ezt szeretnénk igazából elérni. Ehhez azonban sok esetben a vállalatoknak, főleg a egy-két személyes KFT-knek nincsen kapacitása. Tehát ő azt mondja, hogy kap annyi munkát, amit elvégez, annyi megrendelést, de arra neki nincsen energiája, hogy tanítsa a gyerekeket.
Ez gondolom arra vezethető vissza, hogy mondjuk ha ez a mesterember vagy szakoktató tanít, akkor nyilván kiesik a munkából, vagy legalábbis a munkavégzés egy részéből kiesik, és hát ez nyilván a kis, vagy akár még a közepes méretű vállalkozásoknál is gondot jelenthet.
Igen. A másik, ami szintén probléma, hogy az ágazati alapkészség az nem teszi azt lehetővé, hogy ott egyszerre őt olyan munkafolyamatokba kapcsolják be, mint ami a vállalatnak vagy egy mesterembernek kellene. Tehát őt azért tanítani kell, ő nem 100%-os munkaerő, és hát azért a vállalatok egy jelentős része bizony ezt szeretné. De nem, ez egy oktatási folyamat. És ezért vannak vállalatok, akik KFT-k, akik ebbe elfáradnak, és kiszállnak ebből a képzésből, de szerencsére azt látjuk, hogy egyre több azért beszáll, és segít nekünk ilyen szempontból.
Érdekelté tehetők egyébként? Azon kívül, hogy mondjuk az ő számukra is lesz szakmai utánpótlás, hát ez de emellett azért, még érdekelté tehető?
Igen, de ez azért nagyon jelentős érdekeltség.
Hát, igen.
A mostani munkaerőpiacon nagyon jelentős érdekeltség, hogy ő választja ki, és olyan típusú munkást kap, akit ő képez ki jó szerint. Tehát azért ez egy nagy előny. De igen, adókedvezményekben egyébként visszatérítjük a képzési idejébe a befektetett forrását. Azt nem mondom, hogy nyereséges, de persze attól függ, hogy mennyi gyereket vállal fel, de gyakorlatilag szintre hozható. És a nyereség az az, amit a képzett munkaerőnek nevezünk. Most azt látjuk, hogy egyre többen jönnek be ebbe a duális képzésbe, nagyon nagy lehetőséget látnak talán, így mondanám, az ágazati képzőközpontoknak a kialakításában. Ezek az ágazati képzőközpontok, ezeket több cég hozza létre, és benne van egy centrum is általában. A centrum, hogyha tanműhely...
Ez akár a maguk a cégek összeállhatnak? Mert olvastam erről, hogy például Siófokon vendéglátóipari cégek álltak úgymond össze, és ők meg létrehozták ezt a saját maguk ágazati képzőközpontjukat.
Igen, de a Siófokiban az egy vendéglátóiparos képzőközpont, ott a centrum is benne van tulajdonban. Abban az esetben, hogyha tulajdont viszünk be, tehát például egy tanműhelyet alakítunk át, úgy, ahogy a cégek szeretnék, akkor abban az esetben 51%-os arány a tulajdon viszonya a centrumnak. Például ez a nagyon jó példa, ez a Siófoki, ott 4 cég állt össze, és az egyiket, hogyha azt mondom, hogy a kis tücsök tulajdonosa, akkor azt mondom, hogy...
Legendás
azért azt mondom, sok mindent elmond. És egy olyan műhelyet, egy olyan tankonyhát alakítottak ki, ahol a vállalatok mondták meg a fejlesztésbe, hogy milyen eszközöket kell beépítenünk, milyen tűzhely kell, hogyan helyezkedjenek azok el, és gyakorlatilag olyan, azt gondolom, hogy 21. századi műhelyet csináltunk itt, ami azt jelenti, hogy minden gyereknek van főzőpultja, a főzőpult fölött kamerák vannak, egy oktató így bőven elég, hiszen 16 gyereket így bőven belát, hiszen ő magának egy nagyon jól felszerelt, hát informatikai rendszerrel bír még ez a konyha, és mindent lát. És gyakorlatilag azok a gyerekek, akiket itt képeznek, nem a centrum, hanem a vállalat az ad oktatót, tehát ő mondta meg a gépeket, ő adja az oktatót, és gyakorlatilag mi a helyet adtuk, és a fejlesztést hozzá, és a óra lehetőségeket, és a gyerekek, amire elvégzik, a 11. évfolyamra kerülnek, akkor itt olyan tudást szereznek, hogy 11-ben már mindegyik cég kiválasztja azt a gyereket, és a saját konyhájába, a saját vállalatába kiviheti. De mi a lényege? A lényege az, hogy olyan alapokat adunk, amelyek a valós munkahelyi körülményekbe kellenek. És nem terheli meg a négy céget ott helyben, az ottani konyhán, nincs láb alatt a gyerek, és mégis megtanulja. Egy ugyanilyen elven készítettünk Zalazomba, ott 9 vállalat állt össze, ott a gépészetre jött ez létre, de van olyan, amikor maga a vállalkozó, például a Ács mester.
Igen, Nagy Bázsonyban, ezt én is olvastam ezt a példát, ez nagyon érdekes. Ő egymagában vállalkozott arra, hogy egy ilyen ágazati képzőközpontot megcsinál saját forrásból, ha jól tudom.
Így van, így van. És ő mögötte pedig 2 centrum van, 2 környező centrum, és ők adják gyakorlatilag a gyerekeket, és rakják össze a gyerekeknek a képzési portfólióját.
De ez azt is jelenti, hogy mondjuk ácsok képzésében azért elég rossz a helyzet, vagy kritikus a helyzet?
Most sokat javult. Tehát az utóbbi időben nagyon sokat
többen jelentkeznek már igen, ácsnak.
Igen, nagyon sokat javult.
Nagyon kemény szakma.
Nagyon, nagyon, és ez nagyon komoly fizikai szakma is, de hát számolni is tudni kell. És maga az ilyen elhivatott mesterek, mint a nagyvázsonyi mesterünk, az gyakorlatilag rettentő sokat tud segíteni és lendíteni egy-egy szakmán. De mindegyiknél ezt látom. Tehát most már több ágazati képzőközpont alakult, most próbálkozunk informatikával, ami nem jellemző azért, tehát ott ugye az informatikánál, a gazdaság közgáznál, ott a vállalatok azok mindig nagyvállalatok általában, ők nehezen engedik be a gyerekeket duális képzésbe, hiszen olyan rendszerekkel dolgoznak, és olyan adatbázisokkal, amit azért oktatás szempontjából azért nehezen lehet elképzelni. De így van olyan ágazati képzőközpontunk, ahol ugyanígy létrejött maga a tanműhely, az ágazati tanműhely, olyan gépeken, amit a vállalatok mondtak, illetve fejlesztettek be, azokkal a programokkal, amit ők fejlesztettek be, és megrendeléseket adnak gyakorlatilag, ott helyben a gyerekek megrendeléseket végeznek el. Tehát minden, ami az oktatással összefügg, és munka, és a gyerek értelmét látja, mert annak olyan kimenete van, az mind fejleszt. Tehát a köműveseknél, vagy a festőknél, hogyha a festők azt veszik észre, hogy mint régen volt azért ilyen, hogy a vízzel festettek, mert nem volt elég festékanyag, vagy úgy építették a falat, hogy azt a gyerek szeme láttára rombolták le, annak semmi értelme nincs. Semmi. Tehát a gyereknek az elhivatottságát, a fontosságát az adja meg, hogyha látja az értelmét a munkájának. És ebbe az esetben mi a centrumoknál, például az iskoláinknak a felújítását egy jelentős részben a saját gyerekeink végzik.
Itt a szakoktatásban mekkora szerepe lehet, vagy milyen szerepe lehet a digitális tananyagnak, vagy a digitális fejlesztéseknek, mert az jut az ember eszébe, hogy mondjuk a klasszikus példaként említett ács tanuló esetében talán ez a digitális vetület talán csekélyebb lehet. Vagy egy köműves tanuló esetében, hát ott talán mégiscsak ott helyben a falazás, vagy a tetőfedés a gyakorlatban az, ami megadja a jövőhöz a muníciót, de lehet-e szerepe vagy vetülete azért a...
Hát a digitális tananyagoknak elsősorban az elméletben van jelentősége. Ezért is most már vagy 670 tananyagot fejlesztettünk ki egyébként, amit most kezdünk el bevezetni az oktatásba. Az elméletet gyorsítja, különösen a felnőtt oktatásnál látjuk ezt. A gyakorlatot nem. hiszen a szakképzésnél a gyakorlat az a mestertől való tanulás.
Hát az ott helyben.
A vállalati helyzetben való tanulás. Igazából az oktat a legtöbbet. És ennek a kettőnek a harmóniáját kell megtalálni. Az elméletben tudok gyorsítani vele, a gyakorlatnál pedig a lehetőséget kell megadni, hogy olyan környezetben, olyan munkakörnyezetben tanuljanak, amelyik olyan, mint amit az életben majd tapasztalni fognak. Mert akkor tudjuk képzetté tenni őket.
Most már szinte minden területhez kapcsolódóan azért beszélünk a mesterséges intelligencia szerepéről. Itt például a szakoktatásban mennyire írhatja át például a szakmai tananyagokat a mesterséges intelligencia, és egyáltalán mondjuk bizonyos szakmákat helyettesíthet-e, vagy kiválthat-e a mesterséges intelligencia, vagy teret nyerhet-e? Mert egyébként is ugye arról már többször beszéltünk, hogy hát elképzelhető, hogy néhány éven belül mondjuk bizonyos szakmák eltűnnek. Jönnek olyan szakmák, amikre most még akár nem is gondolunk, vagy nem is tudunk talán róluk. Tehát nagyon nagy átalakulás van ezen a téren is, és nyilván nagyon nehéz éppen ezért modellezni is a jövő munkaerőpiacát. Akár azt, hogy mi lesz a munkaerőpiacon 10-15-20 év múlva, és milyen szakmákra lesz igazán szükség. Most mindezt a mesterséges intelligencia hogyan befolyásolhatja?
Hát azt hiszem, az mindent befolyásolni fog, tehát az életünket befolyásolni fogja, és nem vagyunk rá kellően felkészülve még. Maga a tananyagoknak a fejlesztésénél ez folyamatosan, csak úgy tudjuk, hogy egyszerűen folyamatosan kell figyelni a változásokat. A mesterséges intelligenciának a felhasználását hogyan lehet a tanításba bevonni, mennyire készítettük fel erre az oktatóinkat, tanárainkat? Még nem. Ez áll előttünk, tehát ezt mindenképpen meg kell csinálni, mert különben lemaradunk. Valóban az látható, hogy most is van olyan, hogy születnek szakmák és eltűnnek szakmák. Az eltűnt szakmákat már csak egy-egy gyereket megpróbálunk, ha nagyon kell képezünk, hogy maga mondjuk a kézműves szakmák ne vesszenek el. Ugyanakkor az olyanok, mint az elektromos autó, hát 3 évvel ezelőtt még nem volt ilyen technikus, nem volt technikum képzésünk ilyen. Ki kellett fejlesztenünk a tananyagot rá, hogy ezeket az autókat is, mert el fognak romlani, legyen, aki megjavítsa őket. És még sorolhatnám, tehát az élet számtalan ilyen dolgot fog produkálni, ezért nagyon fontos, hogy bár szakmára képezzük a gyerekeket, de kompetenciára, olyan alapkompetenciákat, olyan készségeket adjunk nekik, ami 10-20 év múlva, vagy 30 év múlva is megalapozzák azt, hogy ő ne jöjjön zavarba, hogyha az ő szakmája eltűnik, vagy fejlesztés miatt egyszerűen más kell tanulni. Ezért fontos. Tehát úgy, mint ahogy az ABC-vetés fontos, az alapszakmákhoz is a kompetenciáknak az elsajátítása rettentő fontos. A másik, hogy milyen kompetenciák azok, amelyek kellenek majd. Ja, idáig mindig azt gondoltuk, hogy na, egy szakmához tartozó, hát egy viszonylag rigid kompetenciák kellenek. De nem, most már az együttműködés, a kreativitás, ezek lépnek előre. És ez csak úgy lehetséges, hogyha másként kezdjük el őket oktatni. Ezért kell megadni azt a lehetőséget, hogy nem csak egy tananyagban gondolkodjak, hanem a feladatban gondolkodjak. Tehát ne abban gondolkodjak egy asztalosnál, és akkor ugye például milyen feladatok vannak, hogy nem abban kell gondolkodni egy vizsga során, hogy megtanuljon arra mondjuk 12 tételt, és akkor a tételeket bevittem, kihúzom a ketteset, elmondom, jaj, de jó, ezt tudom. Attól ő még nem lesz jó asztalos. De hogyha őt projektekben oktatom, ha projektgondolkodásban megtanítom, és projektvizsgára készítem, és az lesz a feladata a projektvizsgának, hogy intarziás asztalt csináljál, és elviszi a vizsgára az intarziás asztalát, amit 3 hónappal ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt kapott feladatot, hogy meg kell csinálni, és ott a vizsgabizottság megkérdezi a technikáját, hogy lehet ezt csinálni, az anyagát, a ragasztását, mindent. amiben minden elmélet benne van. Tehát egy jóval komplexebb gondolkodást vár el ma a világ mindenkitől.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Egyes adatok azt mutatják, hogy egyre kevésbé elvárás a munkáltatók részéről a diploma, tavaly a meghirdetett állásoknak csupán 25%-ában írták elő a felsőfokú végzettséget. Mindez a profession.hu legfrissebb trend riportjából derül ki. Tüzes Imre üzletfejlesztési igazgató ennek kapcsán elmondta, a pályakezdők átlagos bérigénye nettó 308 ezer forint volt 2023-ban. Imre Júlia interjúja.
Amit láttunk egy 75 ezres munkavállalói minta alapján, az az, hogy munkavállalói oldalról a diplomával rendelkezők körében a legkeresettebb területek, tehát ahová diploma meglétével szoktak jelentkezni, frissen végzett hallgatók, azok a vezetői menedzsment pozíciók, a jogi munkakörök, illetve a marketing szektor elsősorban. És érdekes, hogy a másik oldalról, és talán fogalmazhatok úgy, hogy érdekesebb is, hogy a munkáltatói oldalról mi látszik. Itt elsősorban az rajzolódik ki, hogy a cégek részéről a diploma alapvetően egy kevésbé elvárt kritérium az elmúlt években. Ahol ennek még mindig nagy jelentősége van, azok olyan típusú munkakörök, ahol vagy a jogszabályi kötelezettség írja elő, hogy csak diploma meglétével végezhető állások, így például a oktatói, pedagógiai munkák, az egészségügyi pozíciók, illetve azok a hiány szakmák, ahol esszenciális a felsőfokú végzettség megléte, így például a mérnöki pozíciók.
Említette, hogy a munkáltatók számára már nem feltétlenül prioritás a diploma megléte, de akkor mi az, ami esetleg fontos lehet a munkavállalók keresése során?
Igen, erősen hangzik elsőre, hogy nem prioritás, de tényleg ez a helyzet, és hogy némi számmal is alátámasztom ezt a dolgot. 2020-ban még azt láttuk, hogy a nálunk meghirdetett állások mintegy 34%-ában szerepelt elvárásként a diploma megléte. Majd 2022-re ez már 26%-ra csökkent, és tavaly is mindössze 25%-ában volt ez tetten érhető kritérium. Tehát egy egyértelmű csökkenésről beszélhetünk. Nyilván ennek az egyik oka lehet az, hogy a munkaerőpiaci kereslet kínálati dinamikák ugye folyamatosan változnak, és egyfajta kompromisszumot is bele lehet ebbe látni munkaadói oldalról, el tudnak tekinteni a diploma meglététől, de ami talán hangsúlyosabb a szakmai képviselőivel beszélgetve, hogy egyre kevésbé a diploma megléte, sokkal inkább az attitűd, a hozzáállás, a jelöltekben lévő potenciál, aminek az értéke egyre fajsúlyosabb, tehát inkább nézik ezeket, és adnak lehetőséget a jelölteknek, mint sem a diploma megléte játszon jelentős szerepet.
Mi a helyzet a fizetésekkel? Tehát mik az elvárások, és mire számíthatnak a pályakezdők?
A bérigények tekintetében mind a friss diplomások, mind a régebben végzett diplomával rendelkezők körében növekedést tapasztaltunk. Nyilván ez nem meglepő a tavalyi év makrogazdasági helyzetét figyelembe véve ugye az inflációs hatásokat, és hát amit most látunk, hogy a tavalyi évben egy pályakezdő átlagos bérigénye az olyan nettó 308 ezer forint körül mozgott. Az is kirajzolódik ugyanakkor, hogy a különböző egyetemekről jövő diákok körében eltérő szintek tapasztalhatóak. Ha a top 3-at kellene megemlítenem, akkor az első helyen a korábbi Szent István Egyetem, a ugye Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szerepel, azon a jövő hallgatók átlagosan nettó 394 ezer forintot kértek, amikor beléptek a munkaerőpiacra. Ezt követi a Műszaki Egyetem, ahol nettó 391 ezer, az Óbudai Egyetem került a harmadik helyre a maga nettó 376 ezer forintos szintjével.
A kaliforniai Berkeley Egyetem csapatát is megelőzve lettek bronzérmesek a Corvinus hallgatói Los Angelesben egy nemzetközi üzleti versenyen. A versenyben több módon is helyt kellett állni. Volt, hogy 5, volt, hogy 24 óra alatt kellett megoldást kidolgozni egy-egy komplex üzleti problémára. Az úgynevezett rövid eset feladata abból állt, hogy a piacon milyen stratégiával biztosítható egy digitális transformációval foglalkozó tanácsadó cég radikális növekedése. A hosszú esetnél egy futballklub rajongóit kellett több digitális interakcióra ösztönözni, és a márkát nemzetközi hírűvé tenni. A Corvinusosok megoldásai mindkét esetben első helyen végeztek. A többkörös hallgatói versenyben a Corvinus csapata az ötös döntőbe egyedüliként 100%-os teljesítménnyel jutott be, és végül az előkelő harmadik helyen végzett az atlantai Emory Egyetem és a hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem csapata mögött. Európa Tanulmányok Hálózat megalapításáról szóló nyilatkozatot írt alá a Károli Gáspár Református Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem. Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora az aláírást megelőzően emlékeztetett arra, az utóbbi években sok vita volt az Európai Unió jövőjéről, az európai integráció számos kihívás előtt áll, amelyekre választ kell adni, fogalmazott. Hozzátette, ebben az egyetemeknek, a professzoroknak épp úgy, mint a hallgatóknak véleményt kell nyilvánítaniuk. Az egyetemek egyébként 12 szakmai műhelyt hoztak létre, amelyek a három egyetem koordinációjában fognak működni. Az eredményes működés érdekében létrehozták az Európai Értékek Elemző Központját, amelynek egyik fontos feladata lesz, hogy lehetőséget teremtsen a hálózatban dolgozóknak a találkozásra egy-egy konferencia keretében. A nyitó konferenciát november 14-én, 15-én tartják majd Szegeden.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!